Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, ha a középkori nyugati kereszténység teológiai és bölcseleti irodalmát tekintjük át, sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy a nagyjából fél évezred szellemi teljesítményeit vizsgálva alig akadunk olyan alkotókra, akik honfitársaink a magyar földszülöttei lettek volna. Ennek fő oka minden bizonnyal az, hogy hazánk kulturális értelemben a latin kereszténység perifériájának számított. Jellemző, hogy magyar földön az első egyházi író, akit ismerünk, idegen volt. Az a velencei szerzetes Giorgio Sagredo, akit mi Szent István barátjaként, Szent Imre nevelőjeként, Szent Gellért néven ismerünk. De az Árpádkor második felétől sem jobb a helyzet. Kolostori tollforgatóink vagy idegenből érkeztek, vagy magyarok lévén külhonban éltek és alkottak. Ennek a helyzetnek a kialakulásában talán a legfontosabb tényező a folyamatosan működő hazai egyetem hiánya volt, hiszen voltak ugyan hamvába holt kísérletek hazai univerzitás létesítésére Pécsen, Óbudán, Pozsonyban, ám a magyar klerikusok magasabb tanulmányaik végzéséhez külhoni egyetemekre, Párizsba, Bolonyába, Bécsbe, Krakkóba, Prágába kényszerültek távozni. Így komoly szellemi műhely sem alakulhatott ki idehaza, tanult diákjaink pedig vagy idegenben maradtak, vagy magas egyházi méltóságra emelkedve már nem a tudományok művelésének szentelték magukat. Néhány nevet ismerünk így csupán a szellem emberei közül ezekből a századokból. Egy bizonyos Alexander de Hungária, Ágoston rendi szerzetes, az 1300-as évek legelején a teológia egyik magister régense volt a Párizsi Egyetemen. Egy bizonyos Paulus de Hungária még ezt megelőzően az 1230-as években Bolonyában volt a kánonjog professzora, az elsők egyikeként belépő a dominikánus rendbe egy bűnbánati és vezeklési kézikönyv szerzője, ám hazatérve ő sem a tudományoknak, hanem a pogány kúnok megtérítésének szentelte minden idejét. Egy további példánál maradva, Salamon de Hungária tomistaként Párizsból tért haza és hagyott is az utókorra néhány dogmatikai traktátust, ám azután eltűnt az ismeretlenség homályában. De az is szomorú, ami az ugyancsak Párizsban tanult Pálos szerzetessel az 1420-as évektől aktív Michael de Pannoniusszal történt, aki hazatérve itthon is tudományos ambíciókat dédelgetett, de rendje talán éppen ezt nézve rossz szemmel visszarendelte a Szajna partjára, ahol 1444-ben távozott az élők sorából. Ilyen előzmények után csak a 15. század derekára érkezett el az a pillanat, amikor itthon élő és alkotó, bár tudását idegenből hozó, európai rangú teológus és egyházi író jelent meg hazai szellemi életünkben, temesvári Pelbárt személyében. Pelbárt fráter életéről keveset tudunk. Valamikor 1435 és 1440 között született az akkori Dél-Magyarországon, Temesváron vagy a város környékén. Eredetileg Pál volt a neve, a Pelbárt nevet ferencesként vette fel. Első adatunk róla, hogy 1458-ban iratkozott be az ekkoriban magyar diákok által is szorgalmasan látogatott Krakkói Egyetemre, ahol bölcseletet és teológiát tanult. 1463-ban lett a filozófiai a bakkalaureátusa, majd 1471-ben 13 lengyel földön töltött esztendő után a teológia magisztereként tért haza. Nem tudjuk, mikor lett szerzetes. A ferencesek szigorú evangéliumi szegénységben élő obszervánságának tagja, amely olyan lelki nagyságokkal dicsekedhetett magyar földön, mint Pelbárt ifjúkorában Kapisztrán Szent János, a török feletti 1456-os nándorfehérvári diadal hőse, vagy háromnegyed évszázaddal később az 1526-os mohácsi csata hadvezére Tomori Pál, kalocsa végvári vitézből lett ferences érseke. A Biblia, az egyházatyák, a skolasztikus teológia, klasszikus görög-latin kultúra világában is jártasságot szerzett Pelbárt testvér, néhány évig a délvidéki ozorai rendház lakója volt, de 1480-ban Mátyás király uralkodásának delelőjén, a magyar reneszánsz kibontakozásának éveiben a mai Sándor palota helyén álló budai rendházba került. Pelbárt még az 1470-es évek végén az országban dúló járvány idején megbetegedett Pestisben, de szervezete diadalmaskodott a kóron. A gyógyulás élménye késztette, hogy tanári és prédikátori munkája mellett írni kezdjen. Erre ösztönözte az is, hogy 1483-tól ő tanította a dogmatikát a budai Ferences főiskola növendékeinek, és ezt a haláláig tartó munkát csak az a pár év szakította félbe, amikor Esztergomban volt házfőnök. A kor szokásainak megfelelően Temesvári Pelbárt latinul írt, de művein átsugárzik a népnyelv, a népi kultúra, a népi vallásosság mélyreható ismerete. Első munkája a Boldogságos Szűz Mária csillagkoronája, Stellarium Coronae Mariae Virginis, a ferencesek hagyományos Mária tiszteletére és a hazai Mária kultusz motivumaira, a napba öltözött asszony alakjára építő beszédsorozat volt, az esztendő jeles Mária ünnepeit sorra vevő elmélkedés fűzér, amely 1498-ban Hagenauban nyomtatásban is megjelent. E mű bevezetése ihletett költői látomás a Szent Szűzről, akit Pelbárt a legkiválóbb tudósként és a valaha volt legszebb földi lényként magasztal. Második műve a Szentbeszédek gyümölcsös kertje, Pomerium Sermonum, három kötetes beszédgyűjtemény, amely 1498-tól jelent meg, és számos kiadást megérve nevét egész Európában ismerté tette. Prédikációs mintakönyvként az évközi vasárnapokra, a szentek ünnepeire és a nagyböjti ünnepkörre kínálva gondolatokat olvasóinak. A mű szerkezete a római misekönyv beosztását követi úgy, hogy a szentekről, a jeles ünnepekről és a nagyböjtről szóló prédikációkat egy-egy külön csokorba gyűjti. Ezek a prédikációk nem elhangzott vagy elmondásra szánt beszédek voltak, hanem retorikailag csiszolt dogmatikai traktátusok, amelyek a hitigasságok megértésére szolgáltak, a késői skolasztika nominalista, az értelem erejét a hit tekintélyével felülíró, didaktikus és szigorú logikai szabályokhoz igazodó tárgyalásmóddal, amelyet a szerző eredeti módon ötvözött mondandóját alátámasztó legendákkal, példázatokkal, novellisztikus vagy éppen népmesei motivumokra támaszkodó épületes történetekkel. Tanári munkájának volt gyümölcse az a Zsoltár magyarázat, amelyet Szent Ágoston, Petrus Lombardus és Szent Bonaventura műveire támaszkodva készített el az 1480-as évek végén. Életművének csúcspontját az isteni tudomány aranyos rózsakoszorúja, Aureum Rosarium Theologiae címet viselő betűrendes teológiai enciklopédiája jelentette, amelynek tervezett négy kötetéből haláláig három készült el és jelent meg nyomtatásban. A befejező negyedik kötet már az utód és tanítvány Laskai Osvát munkájaként látott napvilágot 1507-ben. A mű felépítése a teológiai rendszerezés klasszikus hagyományát követte, az első rész témája Isten, a Szent Háromság, a másodiké a teremtés és a teremtmények világa, a harmadiké az isteni szeretet, a megváltás és a kegyelem, a Laskai gondozta utolsó kötet pedig a szentségekről és a végső dolgokról tárgyal. A tárgyalásmód azonban nem követi a kortárs dogmatikai traktátusok elvont stílusát, képek, példák, anekdóták igyekeznek ébren tartani az olvasó figyelmét, egyben pedig segíteni a hitigasságok jobb megértésében. A szövegből világosan kitűnik Pelbárt teológiai ízlése és kultúrája. meglehetős ellenszenvvel viszonyult Szent Tamás és a tomista iskola nézeteihez, amelyekkel szemben az ő ideája a rendtárs Duns Scotus és a nyomában kibontakozó nominalista bölcselet. A pomérium és az rozárium látszólagos személytelensége dacára módot ad rá, hogy megrajzoljuk a szerző lelki-szellemi portréját. Pelbart fráter ezek szerint egy olyan a hit tisztaságát és az egyház épségét megőrizni akaró konzervatív modernségnek volt a szószólója, amely gyanakvó kételkedéssel szemlélte a reneszánsz világias szellemét. Ebből adódik a világi hívságokkal kapcsolatos erkölcsi szigora is, amely még finom utalás formájában Mátyás királyt sem kímélte. Korát elmarasztaló vízióinak egyike másik a szinte már annak a drámai haláltáncnak a hangulatát vetíti előre, amelyet azután halálát követően két évtizeddel az egyház egységének megbomlását követően a reformáció kibontakozásával a hagyományát és emlékeit felejtő Európa, vagy a mohácsi harcmezőn múltjának dicsőségét és jövőjének biztonságát elveszítő, a török prédájává váló Magyarország élt át. Ám a profitai komorságon túl a derű sem hiányzott írói kelléktárából, mondandóját tréfás történetekkel, népi bölcsességekkel, antik irodalmi utalásokkal fűszerezte. János passiójáról a középkori misztérium drámák költői hangján beszélt, a Bátai barát történetét mesélve viszont hamisítatlan népi humorral szólt, a hordon szónokló korduló barátról, aki igazát bizonygatva, így süllyedjek el, ha nem igaz, amit beszélek, akkorát dobbantott, hogy a hordó rozsdás abroncsa elengedett, a korhadó dongák összeroskadtak, és a pórulját klérikus a hordó fenekére huppant. Az emlékezés és a jövő reményének prófétája, a középkor legjelesebb magyar teológusa, Temesvári Pálbát 1504. január 22-én Budán adta vissza lelkét a Teremtőnek. Az emlékét őrzi rendű közösség és a Magyar Egyház a boldogok sorában tiszteli, de helye van az egyetemes keresztény hittudomány, a magyar irodalom és kultúra, a nemzeti identitás és büszkeség építői között is. Pelbár testvér életművének azonban folytatója is akadt rendtársa és tanítványa Laskai Osváth személyében. Ő is valahol Dél-Magyarországon született, talán 1455 táján. A budai stúdium generáli növendéke volt, esetleges külhoni tanulmányairól semmit nem tudunk. 1496-tól ő is teológiát tanított Budán, de volt házfőnök és két alkalommal magyar provinciális is. Temesvári Pálbát rozáriumának utolsó kötetét lényegében ő írta vagy fejezte be és adta ki. Saját munkái közül két nagy beszédgyűjteménye, az Üdvösség szekere és a Hit bimbója komoly műveltségről tanúskodik. Ismeri az egyházatyákat, a skolasztikusokat, de jártas a magyar krónika irodalom és a magyar szent királyok legendáinak világában, a hún-magyar rokonság hagyományában, ugyanakkor mesterénél ritkábban színezi elbeszélését népies történetekkel, legendákkal és példázatokkal. Művei tanúsága szerint ő is ellensége a reneszánsz szellemiség okozta romlásnak, ostorozója a magyarság bűneinek, amit a török fenyegetés okaként amolyan isteni büntetésként emleget. Utal az egyház válságos állapotára, az eretnekségek terjedésére is, és alig, hanem ezzel összefüggésben vállalkozott az ugyancsak ferences, nándorfehérvári hős és lánglelkű inkvizítor Kapisztrán Szent János életrajza megírására. A magyarság sorsának rosszra fordulását vajós sejtelmei ellenére ő sem érte meg, hiszen 1511-ben Budán adta vissza életét a Teremtőnek. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb a reneszánsz szellemiség itáliai képviselőivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.